Testvéreim, mindig egy nagy kihívás délutáni órát tartani, ebéd után, ugye az a legnagyobb kihívás, mert ugye elkezd az ember emészteni, és utána alszik. Szóval halkan fogok beszélni, hogy tudjatok pihenni és aludni. Ha netán azt látom, hogy mindenki elaludt, akkor most köszönök el, hogy nagyon jó volt veletek, mert ha mindenki elaludt, akkor halkan elmegyek és becsukom az ajtót magam után. És hogy még nehezebb legyen, ugye, egy verssel kezdek. Ha ez alatt nem fogtok elaludni, akkor, tehát azért mondom, hogy most nehezítem a saját sorsomat, viszont ez nagyon fontos, ez a vers, ehhez a kis dologhoz, amiről majd beszélünk. Szóval ez Reményik Sándornak a Ne ítélj című verse. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé és a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak, erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak. És végül mégis mindenek elhalkulnak, kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűen ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy halkabb legyek, versben, s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem, de akkor szomban súly legyen, s erő. Mégis inkább simogatás, ezer kardos szónál többet tevő, és végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább igen, mindenre ámen és igen, szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül, ámen, igen, és a gonosztól van minden. Azon felül. Testvéreim, add, hogy ne ítéljek. Nem véletlen különben, hogy Reményik Sándornak ezzel a költeményével vezettem fel a délután. Ez nem prédikáció, én beszélek, de nyugodtan bárki, ha véleményetek van, vagy gondolatotok van, lehet, azért mondom, hogy nincs ezzel probléma. Azért arra lehetőséget adok, ha gondoljátok, hogy ha netán a délelőttel kapcsolatban van-e most, később is lehet, ha most van valami kiegészítés, nem értetek egyet vele, megerős, bármi, akkor azt is nyugodtan lehet, tehát csak annyi, hogy fel a kezet, és már adom is a szót, jó? Szóval miért? Miért Reményik ne ítélj? Az a helyzet, hogy nemrég sikerült egy komoly csalódást okoznom magamnak. Képes vagyok rá, tehát ezzel nincs probléma. Az interneten elém került egy cikk, amely egy úgynevezett celebbel volt. Ez egy celeb hölgy, ugye kik a celebek, tudjuk, ugye? A celeb, akkor tudjuk, jó. Tehát egy celeb hölgyel, igen. Jó, semmi gond. A celebek, azok ugye celebritás, híresség, ugye? Azok az emberek, akiket általában onnan ismerünk, hogy a tévébe szerepelnek, ilyen meg olyan fajta műsorokban, és ők azok, akik mindig elmondják, hogy szerintük hogyan kell élni, meg egyáltalán. Tehát erre, jól van. Erre. Sziasztok! 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 Szóval egy celeb hölgy volt, akivel a riport készült, és hát meg kell nektek mondjam, szégyen ide, szégyen oda, nem úgy reagáltam, ahogy kellett volna. Megláttam a hölgynek a nevét, és úgy magamba legyintettem egyet. És azt mondtam, hogy nekem most nincs hangulatom ezekhez a, hát, semmit mondó gondolatokhoz. És tovább lapoztam. És bitang módon elszégyeltem magam. Elszégyeltem magam, mert hogy van már az, hogy én, aki tényleg, tehát tényleg hiszek benne, nem csak onnan föntről mondom, tényleg hiszek abban, hogy minden emberben van értékes. mindenkiben. Hogy lehet az, hogy én azért, mert 1-2-3 megnyilvánulását a hölgynek hallottam, nem volt olyan eget, mindegy, és utána ez elég arra, hogy legyintsek és ne olvassam el a vele kapcsolatos cikket, hanem fogjam magam és betegyem őt ebben a bizonyos lelki fiókban, ugye, amiről beszéltem nektek. És rázárjam az ajtót, hogy ez az ember ilyen és ilyen, ő ilyen, és nincs mese, és ezt a kulcsot vagy lenyeljem, vagy eldobjam, vagy bármi. Hát szóval azt kell mondjam, hogy ettől nagyon megijedtem, amikor erre rájöttem, gyorsan vissza a cikkhez, és elolvastam. És milyen jól tettem, képzeljétek el. Kiderült a cikkből, hogy azért ez a hölgy nem teljesen önmagát adja ezekben a műsorokban, ha szabad ilyet mondanom, azt adja, amit az emberek szeretnének látni, hallani, ő benne sokkal mélyebb gondolatok vannak. És olyan mély gondolatokat fogalmazott meg, amik engem nagyon-nagyon megérintettek, megmondom őszintén. És néhány perccel azelőtt legyintettem rá, mert miért? Mert kizárólag az életének csak abból a néhány kis részletéből vontam le következtetést az emberről, és belekerült a lelki fiúkba. Na hát elképzelhetitek, fordult velem egyet a világ, és elkezdtem gondolkozni, hogy vannak-e még lelki fiókok. Elkezdtem keresgélni, vannak-e bennem még lelki fiókok, családtagokkal, testvérekkel, művészekkel, politikusokkal, sportolókkal, akik csinálnak 1-2-3-4-5 dolgot, és én azt mondom, hogy ó, hát ez ilyen, ez nem kell foglalkozni vele, vagy bármit mond, azt mondom, hogy ne, hát ez biztos, hogy nem mondja a valót. Értitek? És tudjátok, mit vettem észre? Mindenhol nyíltak ki a lelki fiókok. Többenek. Mindenhol nyíltak ki a lelki fiókok. A délutánunknak az alapigéje János evangélium, nem kell megkeresni, felolvasom nektek. János evangéliuma első fejezetének a 45.-46. verse, de most csak félig fogom olvasni, a végén folytatjuk. Nagyon ismert az ige. Fülöp találkozott Natanaellel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, a názareti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názaretből? Kérdezte tőle Natanael. Na testvéreim, Natanaelnek voltak-e lelki fiókjai? Hát egy lelki fiókról mindenképpen tudunk, ugye? Mindenkit lássak, arrébb jövök. Egy lelki fiókról mindenképpen tudunk, arra az volt odaírva, hogy Názaret. És abban, úgy ahogy volt, unblock, egész Názaret benne volt abban a lelki fiókban. És bármi tört, ez egy tipikus lelki fiók, származhat-e bármi jó Názaretből? Tökéletes, mert megmutatja, hogy bizonyára voltak negatív tapasztalatai Názaretből érkezett emberekkel. Na, de ő fogta magát és általánosított, és azt mondja, hogy Názaretből nem lehet jó. Amikor én átjöttem az Unióba, a Kerakból, akkor én a Józsefvárosi gyülekezetbe kezdtem lenni. És most is a egészségedre, most is a Józsefvárosban vagyok. Nem tudom, mennyire ismeritek Budapestet, Józsefváros a 8. kerület, 8 ker, ahogy ezt szokták mondani. Tulajdonképpen Budapestnek ott van általában a legtöbb probléma, akkor fogalmazzunk így, a legtöbb bűneset, na mindegy. És amikor elmondtam a testvéreknek, akik nem tudták, hogy mondtam, hogy én Józsefvárosba megyek. Hát figyeltek, nem pont így fogalmazták meg, hívők voltak, azért így nem fogalmazzák meg, de hívők voltak, és mégis megfogalmazták máshogy, de a lényeg ez volt, hogy Laci, hát származhat valami jó Józsefvárosból, hát ne csináld, Budán nincs valami jó gyüleke, értitek? Tehát ugyanez a dolog volt, és nagyon-nagyon kemény ilyen szempont volt. A nagy kérdés, hogy a ti életetekben vannak-e lelki fiókok. Ez egy nagyon nagy tükör. Családtagok, munkatársak, bárki, akikről gyorsan meghozzuk a döntést. Jobb esetben, és ez a borzaszt, hogy ez a jobb eset, mondjuk 2-3 tapasztalatból. Ez még a jobbik eset. A rosszabbik eset az az, hogy úgy hozok róla döntést, hogy ő milyen, hogy nem is beszéltem vele. Csak ránéztem, és azt mondom, hogy na, igen. A legrosszabb eset, hogy csak hallomás van. Hogy elmondja nekem XY, tehát figyelj, én a szombathelyi gyülekezetben voltam múltkor. Van ott egy, értitek? És onnantól már benne van az én lelki fiókomban is. És nincs mese. Nézzétek, egy picit, ha magunkban nézünk, nem lehet a lelki fiókból szabadulni. Tehát egyszerűen nem tudjuk azt, munkahely például, gondolkozunk, olyan csak bele. Sokszor volt olyan, hogy valakiről úgy mondtátok, hogy hát ilyen is utána rá kellett dögni, hogy ez nem ilyen, ez egy csoda aranyos ember. Sokszor van ilyen? Olyan nagyon sokszor nincsen. Ha a lelki fiókunkba kerül valaki, onnan nagyon-nagyon nehezen szabadul. És nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy haragszom az emberre. Tehát most nézzük a testvéri részt. Nem kell, hogy haragudjak rá. Egyszerűen csak nem biztos, hogy mellé ülök az ebédnél. Vagy hogyha Covid-nál jelentkezni kell, hogy ki kit segít, akkor a táblázatba nem mellé írom magamat. Még talán imádkozom is, hogy érte. Nincs ez is, hogy bejön, köszönök neki. Én vagyok a legjobb a keresztény. Még köszönök is. De valahogy van egy távolságtartásom, mert vannak vele tapasztalatai. Mondok nektek egy példát. Egyszer ültem fönt a Práter tetején, tehát a felső részen, és előttem ült egy testvér. Hárman ültek ott, és a testvér folyamatosan beszélt. Végig beszélte az egész Isten tiszteletet. És azt mondom, hogy ilyen nincs. Hogy lehet ilyet csinálni? Hát nem, hát oké, mert akkor menjen ki, vagy nem tudom. És onnantól kezdve ez a testvér azonnal, tehát mintha maga nyitotta volna ki az én lelki fiókomat, és belebújik, körülbelül úgy képzeljétek el. Onnantól kezdve fél évig megvolt a véleményem erről a testvérről. És aztán eljutottunk oda, hogy beszélgettünk, és kiderült, hogy teljesen normális, aranyos testvér, volt egy rossz 3/4 órája. Ott egy rossz 3/4 órája. És én abból levontam a következtetést, és azt mondtam, hogy hát milyen testvér az, aki végdumál egy. Értitek? Nagyon fontos, nem haragszol rá, de hogy nevet, hogy beszél, megőrülök, ahogy ezt csinálja, azt csinálja, nem haragszom rá. Csak nem keresem a vele való kontaktus. És tudjátok, ebben az a nagyon nagy probléma, hogyha én nem keresem a másikkal a kontaktust, akkor nem tudom megtenni azt, amiért az Úr elhívott engem. Ez van. Ez van. Az Isten nem azért hívott el minket, hogy minél hamarabb megismerjük egymást, és utána betegyük magunkat, őket a lelki fiókunkba, hanem azért hívott el, hogy szeressünk, együtt legyünk, és segítsük a másikat. Nincs mese. És tudjátok, az a probléma, és ez, amit ugye pedzegettem, hogy azt mondjuk, hogy nem ítélkezünk. Pedig de, ítélkezünk, csak tapasztalatnak hívjuk. Nagyon érdekes, hogy vannak olyan kifejezések, amiktől félünk mind a tűztől. Ilyet nem csinál a tűzt. És ilyen például az ítélkezés. Olyat nem. Pedig de. Pedig csináljuk, és sajnos egyre többször, és közben meg azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen minden rendben van velünk. Nagyon érdekes. A gimnáziumban, én színész tagozatú gimnáziumban jártam. Sokáig úgy volt, hogy színművészeti főiskolára megyek. És szeretem a verseket, meg úgy általában. És volt egy felelés. A felelés 16 éves voltam, és a felelésben egy poént elsütöttem. A felvilágosodás magyar irodalmáról volt szó, ugye Martinovics, Hajnóci, Vérmező, stb. És egy poént mondtam. Kellett volna? Nem kellett volna. De 16 voltam. Még most, ha van, összejövünk érettségi találkozókon, még mindig nevetnek rajta nem fogom elmondani mikrofonban. Mikrofon után, Isten tisztelet után elmondom, Isten tisztelet közben nem fogom elmondani. Ez van, nem kellett volna, de hát könyörgöm. És onnantól kezdve elvágtam magam a tanárnál. Onnantól kezdve én csak kettest kaphattam. Mert azt mondta, hogy én az irodalmat, a magyar irodalmat, én nem veszem komolyan, hogy én gúnyolódom rajta, nincs így, mondtam egy poént. És bármit csinálhattam, a fejemre is állhattam, mindig kettest kaptam. Belekerültem az ő lelki fiókjába, csakhogy. Ugye akkor nem úgy volt, mint mostanában, hogy ilyen, meg úgy, meg a felvételük, hogy nem. Az egyszerű volt az én koromban, hozópontszámot, elmész felvételizni, a kettő összege. Hát azért a magyart azt viszik az emberek pontszámként, és az a kettes az nem nézett ki jól. Miközben sokkal jobb voltam egészségedre. És jött, és közeledett az év vége. És akkor egy magyar írónak az egyik művét kellett elemezni a dolgozatba. És hát mondtam, hogy ez így nem lehet tovább, és tudjátok, voltak régen az OK, az olcsó könyvek sorozat. És annak a végén mindig volt egy irodalmár, aki elemzi a művet. Hát most azt mondanám, hogy copy-paste, de tehát magyarul a lényeg az, hogy egy olyan irodalmár volt, aki elemezte, aki a Magyar Tudományos Akadémia irodalmi, nem tudom miének a vezetője. Tehát a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. És hát gondoltam már, hogy csak jó lesz, nem? Hát, hogy na, mindegy. És nem az egésze, de saját gondolat nem volt benne, úgy, ahogy van az egészet. Bemásoltam. Azért merem mondani, hogy nem látok gyereket, tehát nyilván ezt nem kell utánam csinálni, nem vagyok rá büszke, de hát nem lehetett máshogy. És tényleg a csoda irodalmár volt az, akinek az anyagát beírtam a dolgozatba. Szerintetek hanyas lett? Kettes lett. Olyan kettest kaptam, hogy csak zörög. Vagyis hát nem én, a szerencsétlen irodalmár kapta. A szerencsétlen, aki érted. Ma gondoltam, hogy felhívom és kérem ott a Magyar Tudományos Akadémiába, hogy nagyon nem jó, ahogy ő Kosztolányit látja, mert én kettest kaptam arra, ahogy ő Kosztolányit látja. Ezt jelenti, testvéreim, a lelki fiók. Teljesen lényegtelen. Lényegtelen, hogy az a másik mit csinál. Lényegtelen. Neked megvan a véleményed róla, ítélkezel, és attól kezdve azt csinálsz, amit akarsz. Van a Bibliában egy szereplő, és picit meg fogjuk őt nézni. Olyan, tényleg döbbenet az ember, mert rettenetes dolgokat csinál. Úgy hívják, hogy Joáb. Joáb Dávidnak a hadseregparancsnoka volt. Hát nem volt egy jó ember, nagyon tehetséges volt, mint hadseregparancsnok, de mint ember nem volt a legjobb. Ugye ő volt az, aki Dávid időskorára elárulta Dávidot, meg ugye Absalont szó szerint kivégezte, hogy lógott a haján, ott ugye pedig megmondta Dávid, hogy ne tegye. Akkor ezek szerint egy ilyen embert betehetünk a lelki fiókunkban azzal, hogy ez egy gonosz ember, hogy ez egy rossz ember. Mert tényleg rengeteg rosszat olvasunk róla. Meg fogjátok látni, hogy még egy ilyen embert sem tudunk betenni. Egyszer fogta magát, nem ő volt egy időben, két évig azt hiszem, nem ő volt a hadsereg parancsnok, hanem az ő unokatestvére. És ezen annyira kibukott, hogy amikor az unokatestvérével találkozott, azt mondta neki, hogy gyere drágám, hogy vagy, stb. És amíg átkarolta, a másik kezével leszúrta a saját unokatestvérét. Azért ez nem semmi. Olyan dolgot csinált, hogy Izrael főparancsnoka eljött Dávidhoz, és Dáviddal megbeszélték, hogy Izrael törzseit hozzá fogja vinni. De mivel Joáb úgy gondolta, hogy ez még mindig ellenség, kijött Dávidtól, hogy Abnernek hívják, kijött Dávidtól, és Joáb meggyilkolta. Ugyanúgy. Ez van, amikor majd nézzétek meg, ez amikor Dávid azt mondja, hogy Abner vére, az nem hozzám van, az Joábé. Rettenetes ember volt. És mégis nézzétek meg, hogyha azt mondanánk, hogy, hogy ebben az emberben nincs hűség, nincs szeretet. Mert hogy viselkedett Dáviddal, és felolvasok nektek egy nagyon érdekes dolgot. Sámuel második könyve, nem kell nézni, Sámuel második könyve 12. fejezetből. Figyeljetek! Joáb eközben az ammoni rabbá ellen harcolt, hogy elfoglalja a királyi várost. De követeket küldött Joáb Dávidhoz, és azt üzente, harcolok rabbá ellen, és a vízi várost már elfoglaltam. Most figyeljetek! Most azért gyűjtsd össze a hadinép többi részét, vedd ostrom alá a várost, és foglald el, különben az én nevemről fogják elnevezni. Ekkor összegyűjtötte Dávid az egész népet, rabba ellen vonult, és harcolt ellene, és elfoglalta. Mi ez? Úgy képzeljétek el, mintha én nem tudok focizni, ezért bátran tudom mondani ezt a példát, tehát ha én a saját kapumnál, foci kapumnál megkapom a labdát, és végigviszem az egész pályán, kicselezek mindenkit, őrületes szlalomokat csinálok, és még az ellenfél kapusa mellett is elhúzom a labdát. Már csak hagyni kéne, hogy beguruljon, és életem legnagyobb gólját lövöm. De én nem ezt csinálom. A gólvonal előtt megállítom a labdát, és szólok a csapatkapitányomnak, hogy te figyelj, gyere, ötszenzben, mert mégiscsak te vagy a csapatkapitány. Erről van szó. Joáb megtette a nehezét. Mindent megcsinált. Tehát már rabba el volt foglalva, mondhatni. De azt mondja Joáb, hogy van nekem egy királyom. Hát ne az én nevemről nevezzék már ezt el. Hát királyom legyen az, akinek ott odaadom a dicsőséget. Óriási szeretet. Óriási hűség. És ez az, ami nagyon érdekes, például, hogy nem mond, még egy ilyen gonosz emberre sem mondhatom azt, hogy te ilyen vagy. Nem tehetem be a lelki fiókomba, hogy ez egy ilyen ember. Mert ott vannak a jó tulajdonságai. Elgondolkodtatok már azon, hogy Pálnak mit kellett felvállalnia? Ugye elindult Damaszkuszba úgy, hogy üldözni akarja a keresztényeket. Megérkezik Damaszkuszba, már keresztényként, ugye? Mi történik? Megy a keresztényekhez. Az egyik oldal, a zsidók mit gondoltak? Hát, mert ez az okos ember, ez a Pál, azért megy a keresztényekhez, hogy oda valahogy beilleszkedjen, és utána úgy fogja őket elárulni. Mit mondanak a keresztények? Á, okos ez a Pál, azért jön hozzánk, hogy beilleszkedjen hozzánk, és úgy fog minket elárulni. Senki nem hitt neki. Senki. Az egyik oldal nem hitt el, hogy változott, a másik oldal meg nem hitt el, hogy változott. Csak mind a kettő más oldalról. Aztán persze a zsidók gyorsan észbe kaptak, és meg akarták ölni, de volt egy időszak, amikor senki nem hitt Pálnak. Viszont nem érdekel. Mert ő csak Jézusról beszélt. Nincs mese. Tehát amikor egy ilyen ember, mint Joáb, aki aztán fogja magát, és a legcsúnyább dolgokat elköveti, még egy történetet elmondok nektek, hogy tisztán lássátok, hogy miről van itt szó. Legyőzik Abszalom selegét. Emlékeztek a történetre. Viszont Abszalom meghal. És Dávid teljesen maga alatt van. A győztes hadseregnek úgy kell szép lassan haza lopnia magát. Mert a király nem bír magával. Abszalom, fiam, Abszalom. Folyamatosan Abszalom siratja, megértem, mégiscsak a fia, viszont a hadsereg pedig győzelmet aratott érte. És nem fogadja a hadsereget. Nem fogadja, hanem bezárkózik, és azt mondja, hogy ne zavarjatok, és síratom Abszalomot. Na most figyeljetek. Akkor Joáb bement a királyhoz a házba, és ezt mondta. Megszégyenítetted ma minden emberedet, pedig ők megmentették az életedet, fiaidnak és leányaidnak az életét, feleségeidnak és másodfeleségeidnek az életét. Hiszen te azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Ma kimutattad, hogy neked nem számítanak vezéreid, embereid. Bizony most már tudom, hogy jobban szeretnéd, ha mi mindnyájan meghaltunk volna, csak Abszalom élne. De most már kelj fel, menj ki, és beszélj szolgáidhoz szívhez szólóan, mert az Úrra esküszöm, hogyha nem jössz ki, éjjelre már egy ember sem marad melletted. Ez pedig rosszabb lesz neked minden bajnál, ami ifjúságodtól fogva mostanáig ért téged. Ezután a király felállt, leült a kapuban, egész hadinépnek meg kihirdették, hogy a király a kapuban ül, és az egész hadinép a király elé járult.
Azért ez
korrekt, nem? Tehát azért a királynak mondta ezt, amit mondott. Ki állt a katonái mellett? Ki állt mellettük? Megint nem tehetem be a becsületesség, hogy az, hogy nem becsületes, meg nem egyenes, tényleg borzasztó dolgokat csinál. És most mondok nektek a legdöbbenetesebbet, ami azt mutatja, hogy Dávid mennyire nem tudott elvonatkoztatni, és mekkora lelki fiókja volt Joábról. Dávid úgy dönt, hogy úgymond bűn fog elkövetni, mert népszámlálást tart. A népszámlálás nem bűn. Jó, nehogy az így maradjon meg, hogy a népszámlálás az nem bűn, Mózesnek az Isten mondta. Nem a népszámlálás bűn, hanem az ok. Ugye miért akar Dávid népszámlálást? Azért, hogy tudja, hogy mekkora hadserege van, meg tudok-e szállni országot, vagy tudok-e védekezni. Ez miért bűn? Mert nem az Istenbe bízott. Ennyi pont. És jön ez a Joáb, jön ez a gyilkos, ez az áruló, ez a rettenet, ez a borzalom. És tudjátok, mit mond Dávidnak? Uram királyom, miért kell ezt csinálni? Miért szenvedjen Izrael népe? Miért kövessük el ezt a bűnt? Nézzétek meg, milyen érdekes. Ez az ember hitre tanítja Dávidot. Ez az ember, aki többszörös gyilkos és áruló. Gondoljatok csak bele, minden ezen múlott. Hogy Dávid hisze neki, vagy sem. Hogy Dávid képes-e elvonatkoztatni attól, hogy neki van egy véleménye Joábról, van egy lelki fiókja Joábról. Képes-e elvonatkoztatni? Elhiszi-e azt, hogy egy Joábot küldhet az Úr? Hogy az ilyen gyilkost, meg ilyen rossz embert az Úr biztos nem küld. El tudott vonatkoztatni? Dávid? Nem tudott. Nem tudott elvonatkoztatni. Iszonyú veszélyesek a lelki fiókjaink, testvéreim. Nem tudott elvonatkoztatni, hogy én ismerem Joábot. Őt az Úr biztos nem használja fel. Azt tuti. Őt használta fel. 70 ezer embernek kellett meghalnia ezért, mert Dávidnak lelki fiókja volt. Viszont most csavarjunk egyet a történetem. Ugye most arról beszéltem nektek eddig, hogy milyen, amikor mással szemben lelki fiókunk van. Nem szabad. Tudjuk, rettenet. De mi a helyzet magammal? Van-e magammal szemben lelki fiókom? Van-e magammal szemben lelki fiókom, hogy nekem van egy képen magamról? Értitek? Hogy én ilyen vagyok. És ezt senki nem fogja felülírni. Én ilyen vagyok. Én tudom. Én magamat ismerem. Hányszor mondjuk, hogy ne haragudjatok, ezt jobban tudom, én ismerem magamat. Hányszor mondjuk? Én például soha az életben nem voltam hajlandó prédikálni. Soha. Soha. Úgy gondoltam, hogy abszolút nem szabad. Tehát nincsenek gondolataim, nem ismerem annyira, hogy nem végeztem teológiát, nem ismerem annyira a Bibliát, úgyse tudnék olyan dolgot kitalálni, vagy az Úrral együtt, úgyhogy majd 3-4 óráig valaki figyeljen. Mindent megtettem azért, hogy ne prédikáljak. Mindent bevállaltam, amit el tudtok. Közleményt olvastam, verset szavaltam, szombatiskolát tanítottam, órát vezettem. Jó, énekelni nem, mert azt nem szabadna, mert akkor kiürül a gyülekezet, de mindent megcsináltam, hogy ne kelljen prédikálni. Most lehet, hogy azt gondoljátok magatok, hogy milyen kár lesz, hogy nem tartottál ki a eredeti elhatározásod mellett. Ez van, most már pehjetek van. De hogy volt egy lelki fiókom magamról, amire az volt írva, hogy ne prédikálj. Döbbenet. Délelőtt pedzegettem, mert nem ez volt a lényege, de azért volt egy kis oldalvágás arról, hogy ismerjük-e mi jól magunkat. Tehát ugye akkor beszéltem erről, hogy feláldoznám el az életemet az Úrért, mert hogy nagyon sokan. Ne tudjátok meg, hányan úgy gondolják, hogy most azonnal. Van olyan testvér, aki elmondta, hogy ő elképzelte azt, hogy ha netán éppen szombaton bejönnek fegyveresek, és azt mondják, hogy jó, most még utoljára ki lehet menni, aki itt marad az Irgumburgum, akkor ő itt marad, és énekelni fog, és úgy fog Jézus előtt. Mondtam neki, hogy kívánom, testvérem. Kívánom, hogy tényleg ilyen hited és ilyen bátorságod legyen, de vigyázzunk ezekkel a gondolatokkal, mert nem szabad a félelmet lebecsülni. Rengetegszer azért bukunk el, mert a félelmet lebecsüljük. Na jó, ez még belefér. Miért van az? Gondolkoztatok már? Hogy Péter előveszi a szabját a Gecsemánéba. Akkor ott feláldozta volna az életét? Hogyne? Persze! Ott helybe! Eltelik mennyi? Fél óra? Óra? Megtagadja a Jézus. Miért? Mi az, ami a Gecsemánéban még feláldozom az életemet az Úrért? Óra múlva megtagadom. Az időfaktor nagyon fontos. Emlékeztek, hogy a Gecsemánéban mi volt? Volt idő. Megjönnek. Kit kerestek? Engem keresnek. Hátraesnek. Megint hátraesnek. Miért ide jött? Miért most jöttetek? Ott tanítalak titeket. Ide-oda engedjétek. Volt idő gondolkozni. Volt ideje Péternek az egészet felfogni. És azt mondta, hogy én most feláldozom az életem Jézusért. És kirántom a kardot. Mi történik a főpap udvarában? Csend van, békesség, és melegítjük a kezünket. Te vele voltál. És kész. Bocsáss meg, nem jöttél meg, remélem. Figyelitek, mi történt? Ez. Hirtelen történik. És rögtön megtagadja. Az igazi hit akkor jön elő, amikor váratlanul történik valamivel. Nem akkor, amikor az van, hogy jó, hát most aludhatok még rá négyet, még az Úr elé viszem 27-szer, az egy más kérdés. Amikor hirtelen, tehát van a munkahelyen valami, és akkor azt mondják, hogy figyelj, most tudom, nem probléma, most szombaton be tudsz jönni, nem kivé, tudom, van az adventista dolog, de szombaton akkor ugye te is be tudsz jönni. Hirtelen van, értitek? Nem az van, hogy azt mondom, hogy elgondolkozok rajta, és azt mondom, hogy gyerekek, ne haragudjatok, hát a szombat az szombat, ez nem olyan, hogy egyszer bejövök egyszer. Na, értitek? A hirtelen lévő problémák akkor derül ki, hogy mennyire közel vagyok az Istenhez. Szóval ismerem a magamat? Nem ismerem. Igen, mondjad be. Pontosan, ez is benne van. Hogyne? Ez is benne van. Péter bízott abban, hogy Jézus azért, hát ugye a tanítványok az utolsó pillanatig bíztak abban, hogy Jézus azért előveszi úgymond az isteni lényét, és lejön a keresztről. Pontosan így van. Tehát ez is benne van. A váratlanság is benne van, de ez is így van, ahogy mondod. Ismerem-e magam? Tudom, hogy ha azt mondom nektek, hogy laudíciai levél, akkor fölálltak és elmentek, mert már annyiszor beszéltünk róla, ugye, már egy adventista tényleg álmából. De most nem azt szeretném, nem arról szeretnék a laudíciai belül beszélni. Van benne két szó, amivel nem szoktunk foglalkozni. Ugye, laudíciével mire foglalkozunk? Próbáljuk mindig behelyettesíteni. Mi az, hogy meggazdagodtam, mi az, hogy nyomorult, nyavajás, vak, mezítelen, mit jelentenek a szimbólumok, stb. Ez így van, fontos, félre ne értsétek. Viszont, tudjátok, számomra mi a legdrámaibb? Az a két szó, ami ezt az egészet felvezeti. Azt mondja, hogy nem tudod. Nem tudod, hogy te vagy a vak, a mezítelen, a nyavajás, stb. Értitek? Azt mondja az Isten, hogy Balázs Laci, te azt hiszed, hogy ismered magadat. Te azt gondolod, hogy te más vagy, mint a többi. Azt tudod, hogy a melletted ülő az nem, hát az kész, az megy a levesbe. De magadról azt gondolod, hogy te más vagy. Te ez az adventista vagy, aki aztán, na meg, kitartunk meg, mit tudom én. De nem tudod, hogy nem vagy olyan. Átver téged, sátán, elámít. Nem tudod, hogy te vagy a nyavajás, a vaka mezítelen. Azt hiszed, hogy te nem vagy olyan. Pedig de. Ez a dráma. Ez a dráma, tudjátok miért? Mert ha nem tudom, hogy én is olyan vagyok, akkor nem fogok segítséget kérni az Úrtól. Ez a baj. Ez a baj. És hiába, ezt senki nem mondja el magáról, hogy ő nem olyan. Ezt csak gondoljuk. Hát azt mégsem mondjuk, hogy én nem vagyok nyavajás vak, mert akkor ciki lenne, mert akkor érted, hát hogy néz az ki. Hát a többiek azt mondják, hogy akkor te különnek tartod. Különnek tartjuk magunkat, és ott van az, hogy nem tudod, hogy te ilyen vagy. És ezért van ez a rettenetes veszély, hogy a sátán a legváratlanabb pillanat. Hát hagyd kérdezzem meg tőletek. Hát csak tényleg, komolyan gondolta azt, Péter, hogy ha ezek elhagynak, és én biztos nem hagylak el? Hogy ne gondolta volna? Persze, hogy komolyan. Miért? Mert nem ismerte magát. Neki egy félreismert véleménye volt magáról. Ő azt hitte, hogy ő tényleg nagyon szerette Jézust. Nagyon. És ő azt hitte, hogy azzal, hogy ő nagyon szereti Jézust, az azt jelenti, hogy bárki elhagyhatja, ő nem fogja elhagyni. De nem, mert nem ismerem magam. És a félelmet azt lerázom, és azt mondom, hogy azzal nem kell foglalkozni. És utána tudjuk, hogy mi történt. Igen?
Nem, mert az önismeretnek egy olyan oldala is, hogy amikor tisztállal látom magamat, viszont nem fordulok Istenhez, és azáltal is hatujázom be magamat, hogy milyen vagyok, hogy erre alkalmatlan vagyok, és akkor visszautasítok a dolgokat, mert nem merek megtenni dolgokat, mert látom, hogy én erre alkalmatlan.
Igen. Abszolút, egyrészt, másrészt nem azt jelenti, hogy mindent el kell vállalnom. Azt jelenti, hogy mindent az Úr elé kell vinnem. Ez óriási különbség. Engem az Isten, tehát folyamatosan bennem volt, hogy prédikálni kellene, csak nem akartam. Mert nem tartottam magam alkalmasnak. Van olyan dolog, amire az Úr azt mondja, hogy jó, ezt én adom neked, hogy ne csináld, ilyen nálam az éneklés. Az Úr elé kell vinni. Tehát ez nagyon fontos. Nem az a lényeg, hogy mindent meg kell csinálni. Ez ugyanaz, látjátok, például Dávid Joáb. Dávid nem tudta ugye elvonatkoztatni, hogy Joáb volt az Isten küldi most. Ez nem azt jelenti, hogy ha nektek mond valamit egy testvér, onnantól kezdve mindent úgy kell csinálni. Nem, de az Isten elé kell vinni. Mert lehet, hogy éppen vele rajta keresztül üzen. Hát, testvéreim, hányszor hallom, hogy hát évtizedek óta imádkozom valamiért. És miért nem? Az Úr lehet, hogy azt mondja, figyelj, ezredszer küldtem már oda ember. Ezerszer elmondta neked. Csak olyanok vagyunk, hogy van 3-4 ember a gyülekezetben mondjuk, akitől azt mondjuk, hogy ma tőle elfogadom. Elfogadom a tanácsot, elfogadom a feltést. Mindenkit meghallgatok, mert milyen csúnya dolog lenne, de a többit nem, mert az ismerem. Ismerem a bűneit, tudom, hát rajta keresztül biztos nem fog az Isten nekem üzenni. Pedig de, mert az Istennél nincsen személyválogatás, és szeretné látni, hogy nálam van-e. És válaszol az imáimra, értsük meg, válaszol az Isten, az élő Istenünk van. Tudjátok, volt az a kis fekete hajú srác, aki délelőtt erről beszélt, hogy élő Istenünk van, ugye, onnan a szószékről. Ez egy nagyon fontos dolog. És ő segít. De úgy gondolom, hogy én döntöm el azt, hogy ki az, aki nekem az Isten üzenetét hordozhatja. Te akarod hordozni, te testvérem, te akit. Te akarsz nekem tanácsot adni a házasságomban, amikor 40 válláson vagy túl, és most is a, nem tudom, hanyadik problémád van. Te akarsz nekem gyerek nevelésre tanácsot adni. Hát neveld meg előbb a saját gyerekedet, hogy ne rohangáljon, stb. Te akarsz nekem egészségügyi tanácsot adni. Hát kávét iszol. Múltkor még egy húst is ettél. Láttam, hogy húst ettél. Te akarsz nekem egészségügyi tanácsot adni? Te akarsz nekem hitbéli tanácsot adni? Hát akkor érdemes lenne egyszer mondjuk szombatiskolára eljönni. Te akarsz nekem egyáltalán bármilyen tanácsot adni? Hát évek óta ismerek, soroljam fel a bűneidet. Szóval érti, ilyenek vagyunk. Hát ilyenek, most ezen nevetünk meg, stb. Meg ki van karikírozva, de ilyenek vagyunk. Van 4-5 ember, és senki. És az Isten ott van, és azt mondja, hogy hát Laci, én nem tudok mit csinálni. Tehát ha nem vagy hajlandó arra, hogy lejjebb ad, és a te azt mondod, hogy hát bárkit felhasználhat az Isten, könyörgöm. Bárkit. Hát halászokat használt föl, meg prostituáltat, meg én nem tudom. Akkor miért nem a testvéreket mondjuk elvált? Hát miért nem használhatná föl? Miért nem tud igazságot mondani nekem? Az Isten miért nem használja? Nem tudjátok elképzelni, hogy hány és hány isteni tanács, útmutatás megy el mellettünk azért, mert mi azt gondoljuk, hogy őt biztos nem használná fel azon. Rettenetes. Rettenetes. Szóval testvéreim, ugye a másik még azért ezt elmondom, hogy itt jön a büszkeség. Megint a legkeményebb lelki fiók. Mit mond Agrippa? Hát, hogyha tovább hallgatlak a végén, még én is keresztény leszek. Keresztény le? Dehogy lett. Miért nem lett keresztény? Büszke volt. Sedékiás. Oda megy Jeremiáshoz. Ő megy oda. Tehát nem az van, hogy oda megy a Jeremiás, hogy szoktuk ugye a proféták, hogy oda megy és mondja, hogy eljelj. Ő megy oda Jeremiáshoz. Mit csinál? Jeremiás megmondja, mit csinálja. Add meg magad. Ennyi, ott van. Nabukodonozor, nem lesz semmi bajotok. Nem adja meg magát. Miért? Hát, mert hogy a papok meg a nép. Büszkeség. A legtöbbször azért nem tudunk változtatni a saját magunkról kialakított lelki fiókjainkon, mert büszkék vagyunk. Én kőateista voltam. Hát egyszer beszéltünk erről, tudjátok. Rettenetesen ateista voltam. És egyszer elkezd hívni az Úr, érzem, tudjátok, a szél fúj. Hát, hogy honnan, mikor elkezdem érezni a hitet. Elkezd közelem. És akkor rádöbbenek arra, hogy jó, de hát mit fogok mondani az emberek? Hát tőlem eddig csak azt hallották, hogy olyan, hogy Isten hát erős. Hát most ki fognak nevetni? Ki fognak nevetni? Mi van, Laci? Most már te is hívő lettél? A büszkeség. A legszörnyűbb dolog ilyen szempontból. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy így zárás felé, hogy tulajdonképpen ezek a lelki fiókok, azok tönkre tesznek minket. Miért? Mert mi leegyszerűsítjük a másikat. A lelki fiók az a leegyszerűsítés. Azt mondom, hogy te ilyen vagy, te meg ilyen vagy. És ez még mindig egyszerűbb és kényelmesebb, mint időt, energiát, szívet tenni egy kapcsolatba, egy testvéri kapcsolatba. A probléma nem ez. A probléma az, hogy az Úr nem ezt várja. Miközben én azt hiszem, hogy olyan vagyok, amilyennek az Isten szeretne látni. Ott van az a híres ige, ugye Máté evangéliumában, hogy nem a te nevedben üsztünk ördögöket, stb. Emlékeztek? Hát hányszor elmondjuk, távozzatok tőlem, gonosztevők, stb. És mindig csak arról beszélünk, hogy milyen borzasztó, amit Jézus mond, és de jó lenne nem ott lenni ebben a közegben, hogy ezt mondja nekünk. De valahol biztos, hogy azt érezzük bent, hogy ez nem rólunk szól. Másikról szól, de rólunk nem. De nézzétek csak meg, ugyanezt csináljuk mi is. Nem mondjuk, ez tény, de gondoljuk. Uram, nem a te nevedben voltam lelkész, presbiter? évek, évtizedeken keresztül nem a te nevedben voltam magnós, nem a te nevedben voltam szombatiskolai tanító óravezető, nem a te nevedben írtam tanulmányokat, könyveket, a te nevedben írtam levéllistákra leveleket, nem a te nevedben voltam kemény, hogy hány centi az a szoknya, amivel jött a testvérnő, nem a te nevedben voltam kemény, hogy milyen zenét hallgatnak. Hát a két kezemmel építettem a gyülekezetet. Hányszor hallom én ezt, testvéreim? Hányszor hallom? Nem a te nevedben. Hát ki, ha én nem? Mert valahol ebben gondolkozunk. Mert ma a magunkról szóló lelki fiókjaink, azokat nem engedjük, hogy előjöjjenek. Viszont, és akkor tényleg ez így a végére, viszont nekünk van egy példakép. Nyilván nem teszem föl nektek azt az álkérdést, hogy Jézusnak voltak-e lelki fiókjai. Persze, hogy nem voltak. Nyilván nem voltak. Nem is kell erről beszélni. A kérdés máshogy hangzik. Ha lettek volna lelki fiókjai, ha lettek volna, akkor testvéreim megállt volna Zákeus fája alatt? Megállt volna Máté asztalánál? Nézett volna azzal a szomorú, de bátorító tekintettel Péterre, a főpapnál? Küzdött volna Pilátusért? Megtűrte volna Júdást? Gondoljatok csak bele. És igen, föl kell tenni a kérdést, nincs mese. Ha Jézus úgy közelített volna felém, ahogy gyakran én közelítek a testvérek felé, föláldozta volna az életét? Ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés. Emlékeztek délelőtt. Akkor dönti el, mielőtt megteremti az embert. Eldönti. Eldönti, hogy feláldozza az életet. Ez felfoghatatlan. Ha neki lett volna ilyen, nincs mese, feláldozta volna az életet. És mielőtt a utolsó gondolat jön, jelentkeztél. Világos. Nem, de én nem erről beszélek. Így van. Tehát én nem arról beszélek, hogy ne disztingváljunk, én arról beszélek, hogy egy-két-három tapasztalat után az embereket ne tegyük be a lelki fiókunkba. Jézus egy jelzőt használt Heródesre, mert olyan is volt, egy jelzőt használt, de nem lelki fiókjába tette be, hanem jelzőt használt, elmondta, hogy ez az ember ilyen volt, ezeket a dolgokat. Tehát a jel, amiről én beszélek, az más, az arról szól, hogy egyszerűen nem tehetjük meg. Mert abban a pillanatban, ha megteszem, hogy berakok valakit a lelki fiókomba, abban a pillanatban azt mondtam, hogy ilyen is vége. Na most fejezzük be az alapigénket. Emlékeztek, hol tartunk? Ott tartunk, hogy Filip Natanael beszélget, megnéztük Natanaelnek ezt a lelki fiókját, származhat-e bármi jó Názáretből. Na, a lényeg. Mit válaszol Filip? Azt mondja, jöjj és lásd meg. Jöjj és ismerd meg. Ez a lényeg. Ezt kell megtanulnunk. Nem áll le ott Filip, hogy jaj, figyelj, Natanael, hát emlékszel, Jóska milyen rendes volt Názáretben. Nem kezd el beszélni. Nem akarja Jézust bemutatni. Egy dolgot akar. Azt mondja, figyelj, én nem mondok semmit. Gyere. Gyere és ismerd meg. Gyere, hallgasd meg, hogy beszél. Most magunkról beszélek. Olvasd el a Bibliában. Hallgasd meg a prédikációt róla. Hallgasd meg az előadást róla. Figyelj az imádra. Gyere, ismerd meg Jézust. És látni fogod, hogy miről beszélek. És ez van a közöttünk is. Ez a megoldás. Emberek között is. Odaülni. Akivel lelki fiókon van, odaülök, leülök mellé, és beszélgetek. És először én beszélek. Először én fogom bemutatni magamat. Kinyílok, megnyílok. Utána ő is meg fog nyílni. És megismerjük egymást. És tudjátok, mi fog döbbenten látni? Mit fogunk látni? Hogy egyszerűen maguktól nyílnak ki a lelki fiókok. Mert megismerem azt a másikat, és higgyétek el, a legcsodálatosabb dolog rá döbbenni arra, hogy ezt az embert én félreismertem. Hát ebben micsoda értékek vannak. És onnantól kezdve testvéreink, onnantól kezdve nem lesznek lelki fiókjaink. Nem véletlen, ahogy Reményik Sándor mondja. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké. Uram, add, hogy ne ítéljek. Egy imára, ha megtenni.
Drága Jó Istenünk, kérünk segíts abban, hogy a tőled kapott szeretetet adjuk tovább másoknak. Segíts, Urunk, hogy ne verjük át magunkat. Ne gondoljuk azt, hogy ránk nem érvényesek azok a Bibliában rólunk, más emberekről is szóló negatív dolgok, amelyeket te pont azért adtál, és pont azért mondtál el, és írattad le az emberekkel, hogy még időben egy tükröt tartsál elő. Bocsáss meg, hogy nem nézünk bele ebbe a tükörbe, hanem még a tükörről a leplet sem vagyunk hajlandóak eltávolítani. Segíts Istenünk, adj nekünk a Szent Lelked által bátorságot, hogy belenézzünk ebbe a tükörbe, és ne védekezzünk, hanem értsük meg azt, hogy a szeretet a legfontosabb, és hogyha mi képtelenek vagyunk arra, hogy embereket őszintén szeressünk, hanem inkább a könnyebb utat választjuk, hogy bezárjuk őket a lelki fiókjainkba, akkor értsük meg, hogy ezzel pont ellentétesen teszünk, mint ahogy te várjuk tőlük, ahogy te mutattad meg nekünk Jézusnak. Tehát a legfontosabb, amit kérünk tőle, a szeretet. Ezt kérünk. Ez az egyet, ami mindent jelent. Ezt az egyet kérjük, Urunk, mert hogyha ez bennünk van, ha tényleg szeretünk, nem csak beszélünk róla, hanem csak tényleg gyakorlatban, akkor automatikusan megnyílnak ezek a bizonyos lelki fiókok. Drága Úrunk, kérünk őt a gyülekezettel, áld meg a testvéreket, mutasd meg a gyülekezetnek, hogy hogyan tudják befelé, de kifelé is a te igazságodat átadni. Kérünk légy Járai Zsoltal, áld meg a lelkészi szolgálatát, segíts neki, hogy a te utadon tudja terelni, vinni, vezetni a gyülekezetet. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Jézus nevében szóltunk.